Említettem Stephen Spear és Ken Bowen cikkét, amiben leírták, hogy ők hogy látják, mik az örökítő anyagai a Toyota működési rendszerének. Ők hívták így, DNS-nek hívták ezt, ahogy általában az élő szervezetek tulajdonságai öröklődnek a DNS-en keresztül. Hasonlót kerestek ők is a Toyota működési rendszerében, és találtak egy ilyent. Az egyik négy ilyent találtak, ahogy a DNS-nek négy építőkockája van, hasonló módon ők is négy ilyent azonosítottak be, talán nem véletlen, hogy ezt a nevet választották hozzá. És ezek közül az egyik a tudás átörökítése. Ugye törekszünk arra, hogy az értékteremtésre fókuszáljunk. Törekszünk arra, hogy úgy dolgozzunk ki folyamatokat, hogy azok ismétlőképesen, megbízhatóan, szeretjük ezt a szót, stabilan képesek legyenek a vevői igény kielégítésére. Ugyanakkor időről időre meglátunk potenciálokat, vagy alkalomszerűen egy-egy munkahelyen, vagy szisztematikusan vizsgálódva, egy célérték felé haladva, vagy egy egész láncolatot egyben vizsgálva, egy stratégiai cél felé haladva struktúráltan rendezzük ezeket a lehetőségeket, vagy a fejlődési igényeket. Ez igazából mindegy, de ami fontos szerintük, az az, hogy minden egyes megvalósított akcióból a szervezet valamely tagja tapasztalatra tesz szert. Ez a tapasztalat, ez ne maradjon izoláltan annál az embernél, hanem legyen a szervezet egészéjé. Mert holnap valaki más, holnap után megint valaki más fog találkozni egy hasonló szituációval, és ezt a tudásanyagot használja fel. Ne kövessük el még egyszer ugyanazt a hibát. Mi lehet ennek a módja? Például egy jó módja lehet, hogy a Kaizenek során szerzett tapasztalatokat dokumentáljuk, és bemutatjuk a szervezetnek. Minden cégnek megvan a maga gyakorlata erre. Néhány gyakorlat eléggé hasonlít, illetve egész változatos példák vannak. Az biztos, hogy a dokumentációs rendszerre összhangban kell ezeket kialakítani, hiszen így tud beilleszkedni a cég működésébe. Amik kulcspontok, erre szeretnék néhány példát most ebben a fejezetben mutatni. Az egyik a már említett útmutatóból, ugye a lény gyakorlati alkalmazásáról írta a két magyar szerző, vettem egy példát, egy változás, egy kaizen előtte-utána állapot összehasonlítása például jó módja lehet annak, hogy megmutassuk, mi változott, mi lett jobb a kaizen hatására. Ez egy egyszerű párbaállítás, adott egy terület, ahol észleltünk egy lehetőséget, a terület előtte kinézett valami módon, ezt akár egy kézirajzzal is tudjuk rögzíteni, elvégeztük azt a kaizent, tehát elvégeztük azt az egy jobbító intézkedést, és lett valami utána. Rögzítjük az előtte-utána állapotot, és talán még azzal is kiegészíthetjük, hogy mindez mennyivel lett jobb, miért jobb így. Itt nem cél az, hogy papír készüljön, viszont cél az, hogy a tudás fennmaradjon, és úgy maradjon fenn, hogy ebben a folyamatban érintettek mindegyiket tudjon róla. Nagyon gyakran az ilyen előtte-utáni összehasonlítások felkerülnek annak a területnek a falára, ahol ez a vizsgálat zajlott. Bekerülhet egy menedzsment prezentációba is, és jó, hogyha a menedzsment egy része tud róla, aki ez iránt érdeklődik. Ami viszont fontos, hogy tudjon róla az, aki ezzel dolgozik. Előtte ilyen volt, láttunk egy lehetőséget, utána ilyen lett. A miért így csináljuk? A miértnek van egy meggyőző ereje. Oka van annak, ez a kikísérletezett legjobb módja, ahogy most látjuk, ahogy érdemes egy-egy fejlődést végrehajtani. Ez a fejlődésnek a dokumentálásának az egyik útja. Egy másik út arról szól, hogy nem csak az előtte és az utána állapotot hasonlítjuk össze, hanem magát a folyamatot is dokumentáljuk. A Lei gondozásában megjelent egy könyvecske, magyarul is elérhető már, ez a Vezesd a tanulást címen egyfajta regényes formában nagyon didaktikusan bemutatja, hogy egy vezető mit tehet azért, hogy a vezetettje, a csapattagja struktúrált módon közelítse meg a probléma megoldást, ígértem, hogy erre vissza fogunk térni. Csapatban történik általában, mert nagyon ritka az annyira izolált munka, ahol csak egy ember és senkihez nem kötődően végzi a munkáját. Sokkal jellemzőbb az, hogy többen vagyunk érintettek ugyanabban a folyamatban. Ez a kis csapat néhány emberrel együtt dolgozza ki a jobbítást. Persze ebben előfeltétel, hogy ők egyet értsenek abban, hogy itt van egy potenciál, van egy probléma, vagy van egy lehetőség, amit érdemes kiaknázni. És a módszer itt a dokumentáció módjáról kapta a nevét, egy A3-as papírt használtak gyakran a Toyota gyakorlatában, és ahogy elmondtam, ennek egy hatalmas előnye, hogy elég nagy ahhoz, hogy körbe tudjuk állni, és tudunk rá firkálni, mondjuk így a karomon tartva, elég kicsi ahhoz, hogy könnyen kezelhető, és vihetem magammal, és ott az üzemi területen a csapatmunka dokumentálásának eszköze lehet, és ezt az A3-as lapot akárcsak az előző példában hasonló módon fel tudom függeszteni a terület falára, egy gép oldalára is akár, és a adott problémát, és az onnan vezető, a megoldás felül vezető utat tudom dokumentálni. A kézikönyv, ez, amit itt mutatok, a Vezesd a tanulásthoz, John Shook könyvéhez kötődő módszer a Lei értelmezésében egy ehhez hasonló A3-as példát mutat be. A példa a következő szakaszokból áll. Ha a PDCA-t véletlenül felismered benne, az nem véletlen. Tehát ez a PDCA-nak az egyik megjelenése. A miért itt is nagyon fontos, tehát miért is akarjuk ezt a problémát megoldani, van ennek egy üzleti háttere, egy gyakorlati háttere, egy ergonómiai, egy minőségügyi, egy valamilyen háttere. Észleltünk egy problémát, vagy egy lehetőséget, ez valahol elkezdődött. Most hol vagyunk? Tehát láttunk egy helyzetet, és abban mi az aktuális állapot. Ez egy pillanatfelvétel. Most itt lerajzoljuk, nagyon gyakran egyébként ténylegesen ebből áll, hogy lerajzoljuk azt a területet, és bejelöljük rajta, hogy hol van a problémás mozdulat. És ha ezt a problémás mozdulatot, helyzetet megoldanánk, mi változna, ugye ez határozza meg majd a célt, és még mindig a jelen helyzethez kötődően, kicsit párhuzamosan az okok feltárása, miért alakult ki ez a probléma. Ez problémafókuszú inkább a lehetőségnél, a jövő állapotnál, a miért. A miért az persze utalhat jövőre is, nem csak múltra, nem csak okra, hanem a jövőre vonatkozóan egy célra is utalhat. Tehát a miértnek egy problémánál inkább múlt iránya, egy lehetőségnél inkább egy jövőbeni iránya van, és ebben az esetben a háttérhez kötődik, míg a problémánál a jelenlegi helyzet kialakulásához inkább múlt irányba kötődik. Ha értjük a helyzetet, az odavezető okokat, vagy a célt, akkor ez alapján meg tudunk fogalmazni javaslatokat, ők lesznek majd az ellenintézkedések, amiket megvalósítunk, és persze le is fogjuk mérni, hogy ez az ellenintézkedés vezet-e valahova. A végén a következő fázis arról fog szólni, hogy mielőtt lezárnánk, gondoskodunk róla, hogy az akció elérte a kívánt eredményt, és ezt a csapat valami módon intézményesítette, de oly módon tette intézményesítetté, hogy a területen dolgozók, a folyamatban érintettek mindegyik ezt ismeri, ezzel új standardé vált, és gondoskodtunk arról, hogy meggyőződtünk róla, hogy ez tényleg jó, akkor adott esetben a jövőbeni fejlődések alapjait is megteremtette. Én egy picit más papírlapot szoktam ezen kívül használni, szintén az A3-as jelző ráillik, de a papírméret az természetesen skálázható bármiben, az A3-as praktikusnak tűnik üzemi területen, de egy flipchart papír is, illetve egy whiteboard is az üzemi területen használható ugyanerre a célra. Amit én szeretek használni, egy kicsit gyakorlatiasabbnak tűnik az én szempontomból. Hasonló felépítés első lépésként nyilván a csapat és a helyszínbe azonosításán túl. Azzal szeretem kezdeni én is, hogy milyen lehetőséget láttunk meg, mi a probléma. Probléma lehet az, hogy a dolgozó x ideig keresi az alkatrészt, vagy hogy három alkatrész is ott van, amik hasonlóak és el lehet téveszteni. Vagy várni kell a sorfeltöltőre, míg megérkezik az anyag, vagy tehát bármi más probléma felmerülhet, amit először is jól beazonosítunk, ebben benne van a jelen állapot felmérése is. Ez egy munkahelynél nálam is pontosan ugyanazt jelenti, ahogy az előbb elmeséltem, hogy rajzoljuk le azt az állapotot. A vizualizáció itt is a probléma megoldásában is mindig sokat segít. A csapat együtt is le tudja rajzolni. Itt nem az a lényeg, hogy négyen fogjuk egyszerre a ceruzát, hanem az, hogy közös megértésünk legyen, hogy milyen problémán dolgozunk. És mind a négyen ugyanazon, vagy mind a valahányan a hány fős a csapat. Ha ez probléma jellegű, akkor ugye annak az okát keressük, hogy a valódi gyökérokra tudjunk reagálni. Cél, hogy elkerüljük a kerülő utakat, ezért keressük a valódi gyökérokot. És egy kicsit hadd tegyem ide a stop táblát, mert van egy gyakori, egyfajta sürgető, hatékonyságra törekvő igény mindenkiben, hogy oké, akkor ez a probléma, szerintem azt kéne csinálni, hogy és már az ellenintézkedések oldalán lennénk. Ne az ellenintézkedések felé haladjunk, hanem először álljunk meg, és fogalmazzuk meg, hogy miért is tennénk mindezt? Mi lenne a kívánatos állapot? Tök mindegy, hogy érjük el. Mit akarunk elérni? Mi lenne a jövő? Ehhez képest fogjuk majd megfogalmazni majd az ellenintézkedést, az akciót. A kulcskérdés, hogy honnan tudod, hogy odaértél? Honnan tudod, hogy ott vagy? Honnan tudod, hogy tudod, definiáltad, mi az elvárt állapot? A Scrum képzéseknél lehet, hogy úgy mondják ezt, vagy más agilis megközelítések alkalmazásánál ott mondják ezt, hogy definiáld a kész állapot, ez a definition of done, angolosabban, amerikaiabban értelmezve. Ha ez az eredmény, akkor elértük a célt. És aztán ennek fényében tudjuk lemérni az intézkedést. Csináltam valamit? Igen, elértem. Ha nyúljak vissza az árkos példához, csináltam valamit, az a valamennyi földet az ásóval megmozgattam. A első szintű eredménye ennek valahol az lehet, hogy kialakult egy darabka árok. De nekem mi volt a célom? Az volt a célom, hogy egy adott területről elfolyjon a csapadékvíz. Ezért ástam az árkot, és ennek fényében tudom lemérni, hogy az elvégzett föld megmozgatás elérte a ténylegesen célját. És itt a ténylegesen elért eredmény és az elvárt eredmény összevetése lesz kulcsfontosságú, ha nézed a számokat. Itt az intézkedés után egyfajta nevelő hatása van ennek a számozásnak. A tényleges eredményt vesd össze az elvártal, és fogalmazd meg a tanulságot. Visszajön a PDCA-nak a tanulmányozók az aktuális helyzetet gondolata, ugye? Onnan indultunk, lefutottunk egy kört a PDCA-ban, és megint a tanulmányozásnál vagyunk. Elértük? Igen. Hogyan? Véletlenül? Jó volt az akció? Lehetne még jobb? Van benne nagyobb potenciál? Ha igen, akkor használjuk ki, és mert az eredményen túl ennek a mit tanultunk rovatnak van még egy extra célja. Mit tanultunk a csapat működéséről? Mit tanultunk a probléma megoldásról általában? Ha erre szállna egy pár percet a csapat, akkor, és lehet, hogy ez egy adhok csapat, a következő probléma esetében nem ez a csapat áll fenn, de ezek a tagok itt szereztek tapasztalatot, viszik valahova, máshova egy következő problémás helyzetben, ahol együtt tudnak dolgozni, akár másokkal, és ezt a tapasztalatot máshol fel tudják használni. És persze ez a tanulság akár ott lehet az üzemben azon a ponton, kilagasztva a gép oldalára, a termelési terület oldalára, hogy más érintettek, akik erre járnak, hogy a tréner, amikor egy új dolgozót tanít be, akkor el tudja mondani, hogy a közelmúlt lépései úgy történtek, hogy volt egy ilyen helyzet, de rájöttünk arra, hogy ha átalakítjuk, ha módosítjuk, ha egyszerűsítjük, akkor így tévesztésmentesen jobban, jobb minőségben, olcsóbban, stb. Lehet elvégezni ugyanezt a mozdulatsort, és ezért így alakítottuk ki most a folyamatot. Tehát ezt fel tudja használni a terület is így hasonló módon a fejlesztésre. A tudás megőrzéséhez kialakultak más módszerek. Ugye papír manapság így a 21. századnak már nem is annyira a legelején vagyunk, de még eléggé az elején. Ez a papír már eléggé elavult módszernek tűnik, és sok cégnél kialakultak különféle adatbázisok, ilyen a legjobb gyakorlatok adatbázisa, vagy a tanult módszerek, lessons learned, a megtanult leckék, tanulságok adatbázisa. És sokszor cégközpont szintjén elvárás lehet az, hogy ezeket a tanulságokat oda rögzítsük. Én kicsit szkeptikusan kezelem mindezt. Azért, mert maga az adatbázis egy konkrét helyzetben az emberi hálózatot nem váltja ki. Viszont, ha dolgoztam együtt egy csapatban valakivel, és tudom, hogy figyelj, a te területedön dolgoztunk egyszer, ott volt egy ilyen helyzet, most egy máshol vagyok, van kedved segíteni? És akkor már egy szakértővel gazdagabb lett az aktuális csapatom. Vagy annak a szakértőnek a tapasztalatával, akár ha csak telefonban mondja el, ezt az emberi hálózatot, ezt az interakciót egy adatbázis, egy leírt szöveg nem igazán tudja pótolni. Az az adatbázis arra jó, hogyha én szisztematikusan, struktúráltan keresek valamit a múltbeli fejlesztésekből, akkor meg tudom találni, de ez a szisztematikus keresés egész más szinten zajlik, mint a hirtelen probléma megoldás. Az egy új módszer tervezésénél nagyon hasznos, egy tudományos kutatást, tudományos igényességű kutatásnál nagyon hasznos, az üzemben pedig a gyors megoldásokat szeretjük, abban a gyors közvetlen kapcsolat, amit a közösen megoldott problémák tesznek, hoznak létre, de ezek ezt kapcsolatépítésnek, csapatépítésnek, mégis ezt a célt is beváltja, vagy ezt a célt is valóra váltja, igen, sokkal nagyobb üzleti jelentőséggel bírnak. A cél, ahogy Sperry és Bowen is mondta, hogy a tudás a szervezetben maradjon, és az egy aktív tudás legyen, amit a következő folyamat kialakításánál fel tudunk használni. A következő videóban néhány példát szeretnék mutatni Spotkaizenekre, illetve rendszer szintű fejlesztésekre, hogy mindaz, amikről eddig beszéltünk, még érthetőbbé váljon számodra, akkor is, hogyha üzemi területen relatíve kevés múltbeli tapasztalattal rendelkeznél, bízom benne, hogy ezzel még érthetőbbé válik számodra a Kaizen fogalma és folyamata.